Üdvözlök mindenkit, ez itt a Biba Podcast új évadának első adása. Akikkel az évad során beszélgetni fogunk a magyar és a nemzetközi jazz élet ikonjai. Mai beszélgetésünk során talán mondhatom így, a legnagyobb magyar jazzsztárra emlékezünk, Szakcsi Lakatos Bélára. Aki az adás megjelenése után több mint 3 nappal hallgatja ezt a felvételt, annak nem, de a többieknek fontos információ, hogy 2023. november 10-én Szakcsi vízhangok koncert lesz a Műpában, ahol többek között a mai beszélgetésünk vendégei is fellépnek. Köszöntöm itt 3 fantasztikus, csodás vendégemet, Kőszegi Imrét, ifjabb Szakcsi Lakatos Bélát és Pocsai Krisztát. Azzal kezdeném a beszélgetést, hogy kinek mi volt az első élménye Bélával kapcsolatban? Nyilván most az ifjabbikra nem nézek, mert hát feltételezem, hogy az első élményed az volt, hogy édesapád rád nézett, amikor megszülettél, de most természetesen inkább arról beszélgessünk, hogy tehát zeneileg mi volt az első élmény. Tanár úr, ti hol találkoztatok először? Hogy indult a ti fantasztikus munkakapcsolatotok?
A Szakcsi Lakatos Bélával már úgy ismertük egymást, de még nem játszottunk együtt. De a Kovács Andor, aki egy nagyon híres gitáros volt, abban a Martini együttesben játszott. Kovács Gyulával.
Menőzenekar
volt. Olyan kicsit jazzes.
Igen.
Nagyon híres zenekar volt. És Kovács Andor elvállal a trióba, ott ebbe a szállodába, a Pálma kertbe, úgy hívták, hogy Pálma kert, egy ilyen nagyon szépen kialakított udvar volt, ahol nem tudom, ki emlékszik még arra, 5 órai teák is voltak.
Voltak.
Amikor egy, vagy csak egy zongorista.
De mindenképpen élőzene volt.
Élőzene. Jobb esetben egy zongorista és egy dobos. De ez már olyan jó eset volt, hogy itt trióba játszhattunk. Úgyhogy Kovács Andor, Szakcsi Lakatos Béla, én jöttök Quartetben, tehát a trióval játszott Kovács Andor. És ez egy szezon volt, 1-2 hónap nyáron. Vendéglátós dolog, úgyhogy minden nap játszottunk.
De játszhatatok jazzt egyébként? Vagy az akkor abszolút tánczenének számított bizonyos értelemben, nem?
Meg kell, hogy mondjam, mi állandóan azt játszottunk, vagy azt szerűt. Ez ugyanígy volt, mikor a Pegével játszottam, akkor szegény táncosok, táncoló vágyók, táncolni vágyok eljöttek, és miután a 3. bőgőszóló volt már egyik számban, kiürült a helység. Visszatérve, mi olyan szolidabb jazz játszottunk.
Szóval lehetett rá táncolni.
Igen. Úgyhogy, hát akkor még azért vendéglátó volt, ugye jazzklubok nem voltak. Tehát 62-ről
beszélgetünk. Te, Kriszta, neked az első élményed?
Most azon gondolkoztam, hogy másodikos vagy harmadikos lehettem a jazz tanszakon. Az ugye 95-6-7, nem tudom pontosan. És azt tudom, hogy az Egri Jancsi ajánlott be a Béla bácsihoz. És úgy játszottunk kvártetben, hogy Szakcsi Lakatos Béla, a Tomsics Rudolf trombitát, és az Egri Jancsi bőgőzött. Én meg a kis tejfölös szájú, kis főiskolás, én ennek éreztem.
Jó, hát én emlékszem, hogy te már főiskolán is fantasztikusan énekeltél, úgyhogy nem véletlenül választottak ki téged.
De én nem így éreztem. Viszont ami a fantasztikus volt, hogy ők semmi ilyesmit nem éreztettek velem, hogy én kevesebb lennék, én még a tojáshéj a megfelelő helyek. Semmi ilyesmi érzetem nem volt, úgyhogy ezt azóta is tanítványaimnak is szoktam mondani, hogy a Bélával az első ilyen hűha élményem az volt, hogy annyira egyenrangúan kezelt, annyira szabadon hagyott, annyira figyelte, hogy én mit szeretnék, és annyit segített ebben, hogy jól érezzem magam. Nagyon jó hangulatú próbák is voltak, meg a koncertek is. Szóval a szabadság, ilyen szabadságérzet, ami
hogy képzeld, hogy ez mennyire így van, és hogy engedjétek meg, hogy én is egy történetet elmeséljek, hogy nekem mi volt édesapáddal az első élményem, és aztán majd te is szóhoz jutsz, megígérem. 18 éves voltam, és volt egy tehetségkutató műsor, az volt a címe, hogy önjelölt, ezt a Vitrai vezette. És édesapád volt a zenekar egyik tagja, és én nem próbáltam velük, engem beraktak a élő műsorban így melléjük, és azt mondták, ők fognak lekísérni. És amikor én ezt otthon elmeséltem, hogy ki volt a zenekar, akkor azt mondták, hogy biztos valamit félreértettem, csak hasonló, tuti, hogy engem nem fog egy kezdőt lekísérni a Szakcsillakatos Béla, a Jávori, és nem is tudom, ki volt a harmadik a zenekarban. Tuti, hogy valamit félreértettem, és biztos nem a Béla volt, hanem nem tudom, Zsolt, és nem a Izé, hanem a János, és nem mondom, nem, engem tényleg lekísértek. Hát televíziós felvétel van róla, és képzétek el, hogy én megcsináltam a édesapáddal azt, hogy én akkor annyira kezdő voltam, Görsvineket énekeltem, és ő mutatta így maga felé az ujját, ami azt jelentette, hogy ő most játszana egy kört. Ő jót akart, hogy emeli a produkció színvonalát egy szólóval, de én ezt a mozdulatot akkor nem értettem, és én tovább énekeltem.
Nem hagytad ezt a Szakcsillakatos Bélát szólóval.
Én vagyok az egyetlen a világon, aki nem hagyta a Szakcsillakatos Bélát szólózni. És hát akkor fordulok most hozzá, hát nyilván a te esetedben ez a legspeciálisabb kapcsolat itt mindannyiunk közül, hogy mikor volt neked az első olyan élményed, amikor nem édesapádra néztél, hanem egy fantasztikus zenészre?
Hát az jóval később. Ugye 68-ban születtem, és 70-ben jött haza. Úgy tudom.
Addig nem is sokat találkoztatok egyébként, vagy egyáltalán?
Igen. 70-ben jött haza Amerikába. Uh-huh. Szóval a születésemben nem volt ott. És aztán addig a nagyszüleimnél laktam, és aztán mikor hazajött, akkor ugye tulajdonképpen a család, akkor még a Robi nem született meg, és akkor hát 6-7 éves koromban úgy kezdtem kapvizsgálni, hogy otthon erről nem volt szó, hogy ki zenész, vagy híres, vagy nem híres. Aztán úgy, mikor kikerültem a otthoni légkörből, és kezdtem járni zenészek után, akkor vettem észre, hogy apámat mindenki ismeri. Zenészek. Annyit még hozzáfűznék, amit az előbb beszéltetek, Kriszta is, hogy szerintem ez a normális, hogyha valaki leül valakivel játszani,
akkor
aki esetleg fiatalabb, akkor azt tényleg így kell venni, hogy egyenrangú partner, vagy nem kell leülni vele játszani.
Igen.
Egyébként arra mikor kezdtél eszmélni, hogy kikkel játszik, azon kívül, hogy mindenki ismeri, de hogy kikkel játszik a papa, tehát hogy kik az, hogy ők mekkora nagy muzsikusok. Hány éves lehettél, amikor már te is így zenész aggyal gondolkodtál erről a témáról?
Hát olyan 15-16 éves koromban, akkor kb. Akkor fertőzöttem meg én is a jazzel.
Hány éves munkakapcsolat volt? Ez egy teljes folyamatos munkakapcsolat volt a te életetekben, tanár úr?
Már úgy, hogy 62-től.
Igen, igen.
Nem, hát természetesen persze. Uh-huh. Hát közben...
Voltak hosszabb kihagyások?
Körülbelül az idő, tehát 60-as években, mivel kimentünk Nyugat-Németországba, mert akkor már lehetett sportolóknak, meg művészeknek, meg tudom, pár fél embernek, persze a koncertiroda, vagy mi volt akkor... Nem koncertiroda volt, nem tudom, Ori. Valami. Uh-huh. Az a égisze alatt természetesen, és akkor vagy jött velünk valaki, mikor ilyen fesztiválok voltak, nehogy kimaradjunk. Velünk szerencséjük volt, mert állandóan hazajöttünk, úgyhogy nem volt probléma.
Igen, ez nagy probléma volt akkoriban.
Igen,
szerintem nagyobb volt a társaság, akik vigyáztak a zenészekre, nem? Mint a csapat, aki kiutazott azért, hogy zenéjen. Nem?
Hát annyira veszélyes azért nem volt. Hát kellemetlen volt az, hogy mindig kellett várni a útlevélre, igen, meg a vízum, de amúgy már kimehettünk 60-as években, és játszottunk ki. Tényleg a Stuttgartba játszottuk először 65-be. Az nagyon nagy dolog volt.
Hogyne? Szerintem az még ma is nagy dolog, ha az embert külföldre hívják, nem? Tehát...
Arra emlékszem, hogy de inkább most a Béláról van szó, úgyhogy nem akarok eltérni nagyon, mert ugye játszottam ezzel, azzal, amazzal közben, de a Bélával játszottam aztán úgy is, hogy duóba, ami aztán megmaradt különben, az egy egész különleges dolog, Majd azt még kicsit...
Egyébként ez érdekes, amit mondasz, hogy azt gondolná az ember zenész fejjel, hogy ez zongora, dob, hol a bőgő, hol a basszus. Tehát valószínűleg nyilván Béla bácsi hozta a bal kézzel, amit kellett, csak ez nem... Ez rettentesen nehéz dolog, nem? Hogy ez
nem, nem, mindegy, ha elmondogolná, hogy bal kézzel. Nem. Hát máshogy zongorázott, én máshogy dobott. Értem. Azt tudom csak mondani, de a végeredmény az volt, hogy nem hiányzott
nem
a
hiányzott.
Bőgös.
Aha.
Bőgös volt, ugye, a Pege volt, a Duka Norbert, meg egy-kettő még, Berkes Balázs, de mi ki akartunk ebből törni, mert egy bizonyos fokig egy hogy mondjam, hát egy határ, mert ott vagy hozzá a négyet, vagy nem tudom, tehát egész szabadon, a Bélára az jellemző, egész életében, hogy teljesen szabad volt. Nem volt határ, nem létezett. Persze minden tekintetben ott volt a harma, ott volt a periódus, nem erről a szó, hogy össze-vissza, hanem szabadon, és az megfizethetetlen. Különben az a duó lemez, ahol aztán még a Orszánszki Jack is két számot énekel, nem tudom, ismeritek azt a lemez? Azt meg lehet hallgatni bármikor, bárkinek, meg külföldi amerikai sztárok álltak, föltapsoltak meg.
Egyébként, hogyha már itt a, bocsánat, hogy a zenélésről van szó, majd lesznek zenei bejátszók a műsor alatt, és itt most a hallgatóknak mondom, hogy az elhangzó zenei részletek teljes verzióját videóval együtt lehet majd megnézni a YouTube-on, és a linkek pedig megtalálhatóak lesznek a leírásban. Bocsánat, belevágtam a szavadba, csak hogy itt szerettem volna ezt az információt elmondani.
Persze.
Tehát, hogy mindig feszegette a határait, és...
Akkor a 60-as években mi kimentünk még együtt. Először duóba, aztán a Duka Norbert csatlakozott, aki aztán ott maradt. Ő nem jött már vissza. És akkor...
Egyébként a te fejedbe sosem fordult meg? Vagy apukád fejében, hogy egyszer csak nem jön vissza? Marad?
De.
Megfordult?
94 körül, mikor leszerzett a Dave Grushin által alapított cég, nem tudom most nem jut eszembe a neve, őt ott kapott egy lemezszerződést, és megkapta a munkavállalásit, zöld kártyát is, és akkor mondta, hogy menjünk ki, ugye az egész család, de aztán mégse. Pont abban a kritikus pillanatban azt hiszem a BMG megvette, eladták ezt a, ezt a lemeztársaságot. Akkoriban kezdett a CD gyártás, meg az egész dolog biznisz hanyatlani. És eladták a lemeztársaságot, és jött egy új vezetőség, és az első dolguk az volt, hogy volt több kelet-európai, akit foglalkoztattak. És az új vezetőségnek az első ilyen intézkedése az volt, hogy felmondtak az összes kelet-európainak. Szóval ezen is múlott talán. Nem tudom. De apám mindig azt mondta, hogy jó Isten így akart,
így
és
akartam.
Így volt jó.
De hogy, tehát akkor ezelőtt nem jutott eszébe, tehát amikor még klasszikus értelemben diszidálni lehetett.
Nem.
Milyen szerepe volt otthon a zenének? Egy kicsit a apukád a felé terelt benneteket, hogy zenészek legyetek, vagy úgy terelt benneteket a felé, hogy zenészek legyetek, hogy tehát azzal, hogy ő volt és létezett, és a zene volt a mindene. Vagy ő szerette volna, hogy ti ezt folytassátok?
Nem. Ne, hát biztos, nem tudom, de nem terelt minket.
Aha.
Ezt nem, mi magától jött, hogy hallgattuk őt, ahogy otthon zongorázik, aztán a Lakatos Ablakos Dezső, ez egy nagyon híres.
Igen.
Talán azt minden elfogultság neki mondhatom, hogy a Európa egyik de lehet, hogy a világ egyik legjobb altszaxofonosa volt. És ő állandóan kibemászkált egyszer Amerikába, egyszer és volt egy lakása, amit eladott az édesapámnak, és ez egy nagyon nagy lakás volt, vagy 200 négyzetméter. Na, és akkor ott a Robi kis szobában hallgatta a Miles Davis-t, én a másik szobában a John Coltrane-t, apám a Stravinsky-t, a operát, úgyhogy ott örlet volt. Anyám teljesen bedidizett.
Anyukát pedig sütött a rántott húst.
Is.
Csak azért mondom, mert voltam nálatok, és kaptam belőle, és fantasztikus volt.
De mindig nagyon sok zenész volt fönt. Ott mindig volt valaki. Igen.
Tanú vagyok erre, sokszor voltam ott. Az ablakos fürdőköpenyben gyakorolt. És jött a parkettás. Csöngetett a parkettás. De közben fújt. Jöjjön be. És nem hagyta abba, és óriási. Még csak visszamenőleg, mikor beszéltetek a gyerekkoráról, hát én a bölcsőben láttam először, ugyanúgy a...
Cuki kisfiú volt?
Robit is. Akkor még igen. És hogy apukája, hogy mennyire akarta, vagy nem, az ölébe ült az apukának, és együtt zongoráztak. Ezt soha nem felejtem el. Akkor már lehet ilyen 5 éves, talán nem tudom, már nagyobb, tehát nem ilyen egész kicsi. És el volt ájulva, és lehetett látni az apján, hogy boldog. És figyeld, hallgassátok meg. Mi? Hogy improvizál már, ne vicc. Ezt soha nem felejtem el. Igen.
Egyébként most a Krisztához fordulok, csak a hallgatóknak mondom, hogy te is félig meddig zenész családból jössz, tehát hogy a zene szeretetét hozod, hogy, és látod-e a gyerekeiden egyébként, hogy ez számít, hogy ők meg aztán pláne mindenhonnan a zene szeretetét hozzák, hogy ez elrettentő a számukra, vagy pont ezért szeretnének ebbe belecsöppenni, mert azt látják, hogy anyuka, apuka is. Vagy te például, ugye te papád dobol, és hogy ez neked akkor ilyen izgalmas dolog volt, vagy inkább ilyen rémisztő, hogy mit csinál a papa?
Nem, nagyon.
Izgalmas
nagyon,
volt?
Nagyon izgalmas volt, ráadásul az kötődött hozzá, hogy az emberek nagyon-nagyon jól érzik magukat az apukám körül, mert hát olyan muzsikát játszottak. Úgyhogy nekem mindig így a jó kedv, a felhőtlenség kapcsolódott így a zenéléshez. És ami egy fontos szempont volt, hogy amikor én zenei pályát választottam, akkor nem akartak róla lebeszélni. Tehát, hogy ez a zeneszeretet, ez...
Tudták, hogy mit szeretnél.
Igen, tudták, hogy mit jelent.
Mit jelent, igen.
Igen, úgyhogy nem is próbáltak lebeszélni. Hát a mi gyerekeink, meg nyilván apukájuk is zenész, én is zenész vagyok, mindenféle hangszer kéznél van otthon, akármit szeretnének, lehet hozzányúlni, tanulni. Úgyhogy én szerintem kedvet csinál, vagy inkább úgy mondom, hogy annyira természetes lesz nekik, ez nem egy ilyen különleges dolog. Lehet, hogy majd, amikor felnőttek lesznek, és visszaemlékeznek az életükre, hogy mi miért történt, és milyen impulzus volt az oka, majd akkor lehet, hogy így különlegessé válik a számukra, de most még a teljes természetesség, hogy anya, apa zenész, mindig szól a zene, ők is hallgathatnak bármilyen zenét, bármit szeretnének, elérhető, tudunk segíteni, akármilyen kérdésük, vágyuk van.
Ez milyen érdekes, hogy hogy ad bizonyos gyerekekre, én a saját gyerekemnél azt láttam inkább, hogy ott is mindenki zenész volt, és hogy én meg azt mondta, ő ezt a Vándor cirkusz biztos, hogy nem. Ha meg pont ilyen ellenkezőt érte. De akkor legyen meg az első zenei bejátszónk. Imre, bármilyen hihetetlen, most szembeülök veled, és egyszerűen nem akarom elhinni, hogy 2019-ben te már 75 éves voltál, mert most se nézel ki több, meg 62-nél.
Képzeld, de most mennyi vagyok.
De nem akarom, tényleg hihetetlen, mert ilyen genetikai csodaként ülsz itt, tényleg elképesztően jól tartod magad. Szóval volt egy koncert 2019. december 4-én, a te 75. születésnapi koncerted, ahol Szakcsi Lakatos Béla Happy Birthday to You című dalt adta elő improvizatív módon a te születésed alkalmából, születésnapod alkalmából, és hát hogyha nem bennyátok, akkor most ebbe belehallgatnánk. Thank you.
így hallgatom ezt a zenét, az jutott eszembe, hogy amikor vannak ilyen rendezvények, és valaki eljátsza valakinek a Happy Birthday to you-t, hát...
az nem ilyen,
az nem ilyen szép, igen. Arra mindenki halál boldogan reagál, és együtt üvölti az ember a Happy Birthday to you-t az ünnepelt előtt. De ez valami csoda, ahogy hozzányúl bármihez, még egy ennyire végtelenül egyszerű dalhoz is egy zongora versenyt csinál belőle, egy szimfóniát.
Egy másik dimenzióba
emel mindent. Milyen zenét hallgatott apukád otthon egyébként? Mert ebből nekem megmondom, hogy mi derül ki, hogy nála, ahogy itt beszéltünk az előbb, hogy nincsenek korlátok, és hogy a szabadság volt számára a legfontosabb, az derül ki számomra, hogy ez maximálisan megjelenik a zenéjében is, hiszen ez a legfontosabb, hogy én nem tudom elképzelni, hogy nála voltak olyan értelemben is korlátok, hogy ő mit hallgatott. Én azt érzem, hogy ő zenét hallgatott. És az legyen klasszikus, legyen népzene, legyen világzene, legyen jazz, popzene, bármi, mindenből a legjobbat hallgatta, zenét hallgatott.
Igen.
Ezt halljuk mi az ő játékán egyébként többek között?
Hát ezt is. Ez most hirtelen, amit játszott most az előbb nekem, a Liszt Ferenc ugrott be.
Igen.
Chopin. A lényeg nála az volt, hogy olyan nagy mennyiségű információt halmozott fel, tehát olyan sok minden volt a fejébe, ami ott el volt raktározódva, amikkel foglalkozott. És aztán, amikor játszott, mindig másképp előugrott, és ezt nagyon virtuóz módon tudta ezt interpretálni. És ezek, és ami fontos, hogy ezeket összekeverte akkor hirtelen. És ennek az eredménye volt az, hogy nem nagyon ismételte magát, nem állandóan...
Megújult.
Igen.
Most egy nagy formátumú művészről beszélgetünk, és ez nyilván a továbbiakban is így lesz, de azt hiszem, hogy azt elmutatjuk a hallgatóknak, hogy, hát, hogy a jazzistáknál viccesebb, és... hát igen, ez a legjobb szó, ugye? Tehát, hogy iszonyú vicces társaság vagytok, de tényleg, tehát, hogy minden koncert után, de turné után meg pláne maradandó olyan sztori, ami még aztán évekig kering, és elképesztő viccesé tesz egy-egy ilyen beszélgetést. Hogy te, Imre, te emlékszel ilyen közös történetre, ami
de
mennyi
ami
időnk van, értem, de ami publikus is, tehát hogy mi az, ami úgy azt mondod, hogy arra, ha a mai napig, ha visszagondolsz, akkor így egy ilyen, hogy nevetsz magadba, és még a könnyed is kicsordul. Sok ilyen volt?
Hát én most majdnem a utolsót mondanám, ami pont ellenkező, tudnék, változott a világ. Azok az emberek, akikkel, most ahol én játszottam főleg, akikkel, mind meghalt. Úgyhogy egy-kettő él még, hál' Istennek, de nem játszanak. Na most úgy képzeljétek el, hogy aki fiatalabb nálam, mondjuk már csak olyan van szinte, nem is ez az ő Bécsinek a
generációja?
Korosztálya. Mert ők azért benne vannak, igen, ebben már régen. De mondjuk én fiatalabbak, és nem bánom, vagy nem bántok senkit, de ugye a telefon, amióta meg van, hál' Istennek, ezt olyan jól lehet nyomogatni.
Nincsenek sztorik, ugye?
Na most amúgykor elmentünk, már a Béla nem ért, sajnos. Lényeg az, hogy ő beütünk a buszba, pont az ellentétét mondom, beütünk a buszba, és csönd maradt. Mindenki a tabletet meg így csinál, ki mit. Én ültem ottan, nem is értettem, hogy mi lesz.
Máshoz volt ez.
Azért elég hosszú út, tudod. Beérkeztünk Pécsre, már nem bírtam ki. Megszólaltam. Hú, de jó, kibeszéltek magunkat. Hát akkor többször estek, minden, ez jó. Na, de hát nem ez jellemző. Mi beülünk egy buszba a mai napig, akikkel még lehet, és és a sztorik, és igen. Hát annyi van.
Hát könyvet nem, lehetne írni.
Ó, hát rengeteg.
Sajnos a többsége nem publikus, de...
Van olyan is.
Van olyan is, igen. De
visszatérve, hogy te mondod, hogy ezek a jazzzenészek, hogy hogyan viccesek.
Nagyon.
De az
szórakoztatók
vagytok. Az a boldogság.
Ah, abszolút.
A boldogság, tudod? Mert ha szomorúak lennék...
Hát persze.
Ugye?
Hát úgy nem lehet muzsikálni.
Hát az ember az...
Nekünk énekeseknek ez azért kellemetlen, mert én szoktam kérni a zenészeimet, hogy picivel fogják vissza magukat, mert nekem énekelnem kell utána még, de visszafelé már mondhatják a magukét, és akkor kiröhögöm magam, de odafelé egy kicsit vigyázzanak a torkomra. Tényleg nagyon vicces társaság vagytok. És el tudom képzelni, hogy ez mi lehetett ott a 60-as, 70-es években egy ilyen buszban, hogy...
Hát ez felejtettem.
Csoda idők voltak.
Persze, persze.
Te emlékszel valamire egyébként, amit így úgy viszel tovább az emlékeidben, hogy majd még így a jó lesz ilyen jó kis anekdotázós estén elmesélni róla?
Persze, rengeteg, nagyon sokat utaztunk együtt, és hát sok minden kavarog, mert egyrészt a Béla egy ilyen nagy gondolkodó volt, egy nagy megfejtő volt, egy nagy filozófus volt. A vallásokról, a történelemről, az irodalomról, a művészetekről mindig volt valami téma, ami foglalkoztatta. És zeneileg is mindig volt valami, ami foglalkoztatta. Annyira innovatív volt, annyira nyitott volt mindenre, ami éppen most történik. Éppen amikor a Jacob Collier egy ilyen nagy szám volt,
igen,
ugye, úgy újdonság
igen,
volt.
Igen, hogy föltűnt.
Akkor ő is Jacob Colliert is hallgatott, figyelte, hogy mit csinál, inspirálódott, koncerteken kipróbált. Tehát minden, ami ráhatással volt, impulzus volt, azt ő azonnal átformált az ő saját nyelvére, hogy befogadja az információt, és ő transformálja, és abból mi lesz a koncerten. És mindig kísérletezett. Tényleg soha nem biztosra ment abból a szempontból, hogy nem korlátozta magát azzal, hogy ez biztos, ezt már tudom, hanem bármit kipróbált bármikor. Én ezt tapasztaltam. És az utazásainkon mondjuk van egy sztori, ami, mert hogy hallottam már olyan sztorit, hogy otthon maradt útlevél.
És ja, volt egy pár sztor.
Igen. És akkor tehát különböző sztorik voltak ezzel kapcsolatban, de akkor pont Szlovákiában muzsikáltunk, otthon maradt az útlevél. És tényleg rengeteg info jön. Tehát, hogy mennyire önreflektív is volt, mert egy első körben azt mondta, hát Kriszta, hát miért nem szóltál nekem, hogy hozni kell az útlevelet? És meg aztán így mindenki, hogy miért nem szóltunk, hogy hozni kell az útlevelet, de azonnal önreflexió gyakorolt, és mondta, hogy jaj, hát itt mindenkit leteremtek, holott nekem magamnak kellett volna. Gondolom erre, hogy nincs nála az útlevél. És akkor próbálta megoldani ezt a helyzetet, igen, hogy nincs nála az útlevél, és akkor az ötlete támadt, hogy na de számlakönyv van nála, ahol az adatok ott vannak, a hivatalos adatok, és van nála a szakcsilemez, ahol viszont a fotó ott van, ugye? És hogy ez nem lenne esetleg elég, hogy a határon megmutatná a lemezt és a számlatömböt, ahol a név ugye stimmel, a kép ott van, ő az, látják, hogy ő az. Aztán a végén az lett, hogy a magyar konzulátusról valaki odajött a határa, segít, átkönyörgött minket, és az ő gondjaira, igen, voltunk bízva, és megadott időn belül vissza kellett, hogy jöjjünk, szóval volt egy őrünk.
És erre leszembe jutottak benne, ami ide kapcsolódik. Gyerek voltam, és akkor még volt Jugoszlávia, és oda mentek játszani, azt hiszem, a Jávori Zsúgyban. És szintén ott hagyta. Hát akkor még nem személyve nem lehetett átmenni. Igen. Tehát az útlevelet ott hagyta.
Ez kőkemény nyugatnak számított ráadásul, igen.
És ráadásul már majdnem ott voltak, félúton. És akkor derült ki, és akkor visszajöttek. Én otthon voltam anyukám, és főzött, és akkor bejött, mondta, hogy ott hagyta. Hát honnan jövünk vissza, már félúton, és ott hagyta. És akkor mondta, hogy anyám, hogy most kész az ebéd. Jó, akkor csomagold be ezt a húst, meg a hízet, mert nagyon kell sietni. És akkor becsomagolt, és kiment, és megint ott hagyta. Utána már nem fél útról, hanem a sarokról.
Egyébként, amár így szóba hoztatok a külföldet, hogy hát tényleg elképzelhetetlen az, hogy valaki egy világsztár lesz egy ilyen pici országból, és ő az lett, hogy mi az, amitől valaki a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó, zseniális zongorista, mert van pár azért a világon, hogy még afölé is tud lépni. Mi volt az ő titka? Tehát mi az, amitől ő nem csak zseniális volt, hanem annyira különleges, hogy fölé emelte nagyon sok zongorista fölé, és azt mondták, hogy nekünk ő kell erre a fesztiválra, őt szeretnénk, ha ő játszana itt. Igen.
Én mondhatok valamit, mert nekem igen. Van egy ilyen nagyon-nagyon konkrét mondatom tőle.
Parancsolj.
Ami szerintem ebben így fontos elem. Azt mondta egyszer, hogy nem szabad az idolokat nagyon messze helyezni magunktól, mert akkor mi magunk teszünk egy olyan távolságot közéjük meg közénk, hogy elérhetetlenné válik.
Ú, de szép ez.
És lehet, hogy hát én szerintem...
Van benne valami.
Ez az arszpoétika, ez alapján élni, meg dolgozni, gyakorolni, muzsikálni, szerintem ez közelítette őt, emelte olyan magasságba, ahol egyébként az idolai is, gondolom, voltak.
Igen. Ő ezt át tudta adni egyébként tanárként, amit ő tud? Át lehet? Inkább nem. Így, úgy, hogy nem?
Jazz nem lehet tanítani. Igen. Mondom, ezt nagyon sokat tanítottam, és de ennek ellenére azt mondom, hogy...
És mi az, amit lehet egyébként? Te, tanár úr, te ugye mégiscsak benne voltál ebben elég vastagon.
Igen.
Mindannyian, de hogy te különösen. Hogy mi az, amit ebben a műfajban át lehet adni tanárként, és mondjuk mi az, amit Béla bácsinak sikerült is? Vagy mire törekedtek tanárként, hogy mi az, ami egy ennyire összetett műfajban? Mit lehet megtanítani a növendéknek?
Hát egyrészt ugye... Mi időnkben, amikor még egy nyomvott lemez nem volt, meg ilyen magnók.
Igen, kazettákon kaptuk mi is az infót, még a jazztanszakon.
Aztán mi, amikor kimentünk, akkor minden nap Art Blakey, vagy bárkit láttunk, Elvin Johnson. Na, mi ottan tudtuk meg ezt a dolgot inkább, mert itt valóban, hát ugye a jazztanszak indult 64-be, 5-be, valahogy így, és ott még majdnem olyan emberek tanítottak, aki a Studio 11-ben játszott meg. Tehát jó zenészek
igen,
voltak.
Igen, igen, csak nem biztos, hogy
igen. Na most én is tanítok mondjuk azóta, hát most már nem, de tanítottam mondjuk 60 év, 50 évig. És jazzt, azt úgy lehet tanítani, ha már hogy tanítani, hogy az ember beszél, ezeket a sztorikat mesél, sztorik, hogy az mit csinált akkor. Akkor te is, akkor képzeld el, és az ő életéből, pár ilyen nagyzenész életéből, akik volt szerencsém játszani, vagy együtt lenni. És például, na most a zenét ezt lehet tanítani, ugye hát természetes az zongorát, vagy dobot, vagy bármit, de hogy jazzen az más, hogy mondjam, feeling, más érzet. Tehát azért van még mindig különbség klasszikus és jazz zenész között. Kezemben meg tudok számolni, hány olyan zenész van a világon, aki egyformán játszik klasszikus, nem jazz. Nagyon ritka. A Marsalis például, a trombita, vagy akár a szaxofonos, az is azt a klasszikus szaxofonozással. Tehát ilyenek vannak. Egy más világ. És szerencsére mondom, én emlékszem 60-as években, én a Konziba jártam egy ideig, aztán majdnem kidobtak, mert megtudták, hogy én már egy Dixieland zenekarban játszom. Idősebbekkel, ugye, és akkor jazz, tehát ott...
Szitokszó volt?
Hogyne, hát nem lehetett. Mert improvizálni, akkor még se volt. Ez szerencsére már a fiatalabbak hozták be, és most már azért már szabadabb a világ. Úgyhogy a Béla ezeket a dolgokat tudta. Hát ugye a jazz adott volt, de ő mint klasszikus kezdett. Tehát a Bélának azért kicsit fordítva volt, mert ő később szállt be a jazzbe, mint mondjuk a Peceki, vagy a Duka Norbert, ugye?
Igen.
Emlékszel. Tehát a Bélának már azért volt egy kis alapja, ugye, a klasszikusban, és ez megmaradt.
Végig, igen, ezt halljuk, igen. Egyébként, ahogy az idolokat szóba hoztad, Kriszta, hogy azt lehet tudni, hogy neki ki volt, kik voltak a legnagyobbak, akiket a leginkább szeretett? Vagy ez nagyon szertágazó volt? Nem volt neki egy olyan, akire azt mondta, hogy ő miatta kezdett el zongorázni, vagy ő az, aki a legnagyobb hatással volt rá?
Mindenkit szeretett. Talán néha mondta, hogy az a legjobb, akit éppen hallgat.
Aha.
Tehát mindenkit meghallgatott, de természetesen neki is voltak. Például a rajongott a kis gyerettől, uh-huh. Ezt annyira szerette, és mondta, hogy az nagyon közel állt hozzá. Egyszer sikerült is beszélgetnie vele, mondjuk én nem egy előnyös beszélgetés. Most hagyjuk. De őt nagyon szerette. Igen. Meg a Csikorját is. Meg mindenkit.
Egyébként az, hogy te zongorista lettél, az pont annak köszönhető, hogy ő az volt, vagy nem volt olyan, hogy azért nem akarok zongorán tanulni, mert édesapám is azon játszik, és akkor jól össze fognak vele hasonlítani, és inkább másik hangszert választok?
De nem gondoltam. Robi se. Mert ez nem volt otthon téma, hogy most nem, hanem annyira szerettük ezt a műfajt, hogy mindent megtettünk annak érdekében, hogy ezt csináljuk. Nyilván tudtuk, hogy nem úgy fogunk játszani, mint ő.
De nem is kell.
De nem is kell. És ő ebben hagy szabad kezet adott uh-huh. nekünk. Tehát nem mondta, hogy most ezt csináld, vagy...
Egyébként, ha gyakoroltatok, akkor néha beleszólt, vagy adott tanácsot? Hát,
nagyon ritkán. De hát néha vitatkoztunk. Uh-huh. Nekem mindig azt mondta, hogy miért hallgatod mindig a halottakat. De milyen halottakat? Hát a régit, hogy valami újat is hallgass. Mert mindig hallgatom otthon a Sonny Rollins-t, vagy a Chad Baker-t, és mondta, hogy mást is hallgass. Néha ezen, de nem komolyan veszekedtünk, csak... De nem szólt. Az volt a jó, hogy nem szólt bele, hogy merre menjünk a Robi. Robinak se, és nekem se egyáltalán nem. De nyilván nagy hatással volt ránk, amit hallottunk otthon tőle.
Hát ha már akkor megint egy kis... Jön egy kis muzsikálás, egy bejátszó. 2013-ba röpülünk vissza, november 20, egy Vukán György emlékkoncert. A kompozíció címe Blue in Red. Itt te erre rácsodálkoztál, Kriszta, miért?
Hú, én erre nem emlékeztem, de aztán utána már beugrott, hogy a Berkes Balázs volt, aki fölkért erre, uh-huh. hogy énekeljek el egy dalt, és ennek a dalnak ugye nem volt akkor szövege. És gondoltam, ha már énekelek, uh-huh. akkor már írok rá szöveget. És akkor egyszer elénekeltem, soha többet, úgyhogy ez de nálam akkor, a feledés homályában.
Tessék, most akkor fölfrissítjük az emlékeidet egy 10 éves fellépés kapcsán, úgyhogy jöjjön ez a bizonyos Blue in Red.
Every day, come along, you all come along. He wrote a song that I sing along right now. We should do blue and red along.
Erről muszáj mesélni egy picit, hogy erre nem emlékszel, hogy nem elég, hogy írsz egy dalra egy szöveget. Fantasztikusan elénekled, zongorázol együtt.
Ilyet, hogy oda mertem, na látod, ilyen igen. volt a Béla. Hogy oda lehetett mellé ülni, így zongorázni, hogy nem tudok zongorázni.
Hát én szeretnék úgy zongorázni, hogy te maradjunk ennyibe. Most csak mondom a hallgatóknak, hogy Krisztát megsírattam, mert erre nem gondoltam kicsit, hogy itt zokogni fogsz igen. mellettem. Ilyen emóciókat vált ki ez a felvétel. Ez fantasztikus.
Annyi szeretet volt ebben az emberben, hogy tényleg, hát
ez a legjobb bizonyíték, hogy akkor is, hogyha nem vagy valamiben biztos. Hogyan mersz odaülni egy ilyen zongorista mellé pilinckázni, és annyira nyugodtan, mert olyan szeretettel fogadott mindent, ami...
Szóval egy pillanatra sem volt elvárás, semmi.
Nem abszolút, lehetett. Olyan lehetett mindenki, amilyen.
Akart,
és tudott. És egy nagyon-nagyon fontos képesség, hogy mindenkiben a jót észre tudta venni. A zenében is, amit hallgatott, bárkit hallgatott, azt figyelte, hogy mi az, ami ebben a zenében jó, mi az, amit ő ebből tanulni tud, amit aztán használ, nem használ, teljesen mindegy, a hatás az érdekes rá, úgyhogy egy ilyen nagyon
felfogadó volt. Ez mennyire így van, egy másik közös dolgunk volt a Cigánykerék című darab, aminek én a női főszerepét volt szerencsém eljátszani a József Attila Színházban, Miréna Lokkot, és te jött a főpróbára megnézni. Nagyon tetszett neki, elmondta, hogy az észrevételeit, és hogy milyen fantasztikus, és hogy tényleg nagyon megdicsért úgy mindenkit, és akkor úgy külön odajött hozzám, így félrehúzott, és azt mondta, fantasztikusan táncolsz. Ezt most csak azért mondom, mert ahogy te azt mondod, hogy te mertél nem ülni és zongorázni, én meg hát nem vagyok egy táncos, és hogy hát kellett benne kicsit olyan, tudod, olyan romáson táncolni, és nem tudod, azt mondta, nagyon jól táncolsz, nagyon jól tudod. És ez nekem akkor annyira jól esett, mert nyilván azóta, nem azóta lényeg, nem vagyok én táncos, azóta sem lettem jobb, sőt, az évek múlásával az ember az ilyen tehetségéből csak veszít, de hogy ő még ebben is meglátta a bájosságot, hogy én, hogy nyilván már magában azt értékelte, hogy rendben voltak a hangsúlyok, ahova tettem a hangsúlyt a tánc közben, és nem tudom én a zenei hangsúlyokat, és nagyon, nagyon cuki volt, és akkor nagyon meg is nevettetett ezzel egyébként, hogy na ezt még nem mondta nekem, nagyon jól táncolsz. Hogy egyébként, ha már erre kanyarodtam a színházi dolgokra, hogy mennyire nyitott volt mindenre, hogy ő színházi darabokhoz is írt, ugye Csemerre, fantasztikus zenét, és hogy mindig figyelembe tudta venni, én nagy füllel hallgattam egyébként az új darabját is, amit az Operett Színháznak írt a Szent Iván éjjel, mutatom, akkorra íródott, tehát ott voltam éppen, amikor ő ezt írta, hogy mennyire tudta, hogy kire mit lehet bízni. Tehát, hogy ő nem akarta bebizonyítani, hogy a színész nem tud énekelni, vagy ezt úgy tudom, tehát, hogy küzdjön meg vele, és akkor magára hagyja, hanem úgy nagyjából tisztában volt vele, hogy mit lehet egy színházi tenornak írni. Tehát, hogy ők nem jazzisták. Tehát, hogy ők nem úgy énekelnek. Igen. Egész más a műfaj. Akkor ő olyat írt. És tudta, hogy annak idején, amikor a Vári Éva játszotta először ezt a bizonyos Cigánykereket, akkor pontosan tudta, hogy az Évának hol szól jól a hangja. És hogy azt abba lágéba kell írni. Innentől idáig kell írni azt a dalt. Mert akkor, hogy megteremtette azt a komfortzónát az előadóknak, hogy azt érezzed, hogy te fontos vagy, és ő tudja, hogy mit csinál. És volt bátor kilépni jazzzenészként, és színházi darabokhoz zenét Igen. írni. Igen. Erről beszélgettetek egyébként valaha otthon, hogy ez neki egy kirándulás volt, vagy szívügye volt? Mert egyébként például ugye azt nem mondtam, de azért a Cigánykerék már csak a címéből adódó is nyilván sejtik a hallgatók, akik esetleg nem ismerik, hogy neki ez fontos volt, hogy az ő roma identitását így is megélje, hogy olyan típusú daraboknak a zenéjét írja, nem csak egyébként, mert ugye mást is írt, amiben ez egy fontos téma. Tehát az például egy nagyon-nagyon izgalmas, nagyon jó darab a Cigánykerék. Tehát olyan dolgokat boncolgat, ami a mai napig nagyon aktuális. Ez neki fontos volt egyébként?
Abszolút. Nagyon fontos volt. A Cigánykerék is egy fantasztikus darab volt, az azt megelőző pedig az első, amit szintén a Csemer Gézával írtak. 1974-ben az a Piros Karaván.
Piros Karaván, igen, Operett Színház.
Ahol el is ment gyűjteni.
Itt tényleg?
Ilyen cigány dallamokat. Uh-huh. A Lakatos Mennyiért nevű cigány származású író kereste meg, és elvitte őt 70-es évek elején, 73-ban azt hiszem egy ilyen most már nem tudom pontosan, egy ilyen cigánytelepre. És ott teljesen meg volt rökönyödve apu, hogy létezik ilyen hely, ahol ilyen körülmények között élnek emberek. Azt mondta, hogy olyan, mintha egy másik országban lett volna, Ázsiába, vagy Indiába, szóval borzalmas körülmények között, és akkor tulajdonképpen a rákövetkezendő évben, 74-ben jöttek ott a lakáson. Egy 22 négyzetméteres lakásban laktunk, és én gofociztam a konyhába, és ott írodott a Piros karaván, ami az első ilyen cigány témájú darab volt, és foglalkozott a kisebbséggel. És, de aztán ezt nagyon sok követte, ahogy mondtad, a cigánykerék, és fejben nem is tudom nagyon sokat, de írt balletzenét is. Ugye ez az évfordulója volt a Egyesült Államok feltétképezésének, és abból az apropóból kérték fel egy 100 perces balletzenét írt. És ez azért is volt érdekes, mert hát ez nagyon fontos volt a számára. És akkor a Keveházi Gábor volt az igazgatója az intézménynek, és sikerült elhívni a Rudolf Nurajevet, aki világhírű balettos volt, és akkor már haldoklott, gyakorlatilag ez volt az utolsó tánca itt Magyarországon, utána meg is halt Écsben.
Igen, azt tudom.
Igen.
Fájdalmasan fiatalon.
Igen, így van.
Ti tudtátok egyébként, tanár úr, tudtátok a Béla bácsiról, hogy ő ennyire kalandozik a műfajokban, és hogy ennyire meg...
Hát persze. Tehát én erről is tudtam. Én nem voltam ott, lementek gyűjteni, meg minden.
Igen.
Mesélték, meg. Szóval tiszta Afrika, meg
minden. Igen, igen.
Persze, emlékszem mindenre, mert sokat voltunk az egy. Mert ugye elkezdtük mondani a legelső találkozást, ami még egy ilyen főbb pont volt, közben-közben, úgy, ahogy mások is játszottak mindenki. Közben-közben a Rákfogó
zenekar, együttes, igen.
Ugye, azt a Béláék csinálták már akkor a Willivel, meg nem tudom, másokkal. Én kint voltam Németországban, és ahogy hazajöttem, már úgy jöttem haza, hogy akkor én megyek abba a zenekarba, megint együtt, és a Babos, és a Béla meg én hárman voltunk, illetve egy Bögői nevű srác, Lakatos Béla, másik neve, onnan tudjuk, hogy még annak idején a rádióba lehetett fölvenni a Gázsit. És miután a Lakatos, akkor még a Béla nem Szakcsin volt, hanem Lakatos Béla. És a Bögő fölvette már fél órával előbb a Gázsit, és mindig zűr volt a Bélába. Na, lényeg az, hogy akkor a Rákfogóba játszottunk, 71, 72, talán 73, és aztán megcsináltuk megint a Rákfogót, amit említettél, illetve nem, az még a születésnap előtt volt, azt hiszem, akkor is a nagy teremben itt volt egy nagy bemutató, teltház, minden, és egy kvintet bejátszottunk, csak sajnos közben meghalt a Babos is, akkor már csak ketten voltunk ugye abból a zenekarból, illetve a Rádúj Misi még él, de hát ő nem játszik,
nem játszik már
nagyon régen.
Igen.
És akkor még ez volt egy nagy időszak, hogy a Fekete Kovács Kornél és a Marci, milyen Marci?
Fenyvesi Marci.
Fenyvesi Marci, igen. Jött gitározni. És így kvintetbe aztán játszottunk haláláig.
Okay.
Úgyhogy ezek a évek, hát jó pár év, közben-közben egy-két ilyen buli, ahol ő nem ért rá, én nem ért, stb. De csak azért mesélem, hogy azért ez telt volt ez a 60 év, mert hát aztán közben a Pegétől kezdve a Bukánnal, a Tomsics, stb. És fiatalokkal, akik
ha már a Bukánt említetted, igen, egyébként, a következő bejátszásunk The Morning is Full, szerző Bukán György, Pablo Neruda, Vinant Gábor ének, ifjabb Szakcsi Lakatos Béla zongora, Hás Viktor Nagybőgő és Kőszegi Imre dob. Emlékeztek rá?
Én nem,
mert biztos nem vagyok ebben.
Kriszta is azt mondta az előző bejátszásra.
Igen,
aztán látod, na nézzük, mert van róla képi anyag, úgyhogy bizonyíték.
Igen.
Tényleg?
Esküszöm, hogy nem.
Na jó, na figyelj, akkor Hát lássuk.
Vagy ennyire ilyen vagy.
Vagy...
is full of stars in the heart of summer. The clouds travel like handkerchiefs, oh goodbye. The wind traveling, waving down its hand. The number of hearts of the wind beating over in the silence. Orchestra and divine resounding among the trees like language full of war and song. With the peace of that winter quick rain deflects the pulsing arrows of the birds. Wind the topless hurried away without spray, and soft and sweet I'll wait living fire. Her mess of kisses break and seal that sail in the door of the summer swinging in. Her mess of kisses break and sting a sail in the door on the summer swing.
Jó, szép ez a dal. És ott a szívnek meg kell szakadnia.
Megy.
Hát a minden idők egyik legjobb férfiének, és nincs közöttünk már. Szörnyű. Jaj, de nehéz megszólalni.
Én vele megjátszottam az Elzával, tudod, csukott.
Igen.
És előttem betegedett.
Jó, Gábornak előttem, a, állandó, mondjuk el a hallgatóknak a feleségét.
Már ült a végén, borzalmas. A Toms is ugyanígy, mert látjuk, és ez végünk van.
De tudod, nekünk az a szerencsénk ezzel kapcsolatban, bármennyire is most megint sikerült megrikkatni szegény Krisztát, hogy egyrészt sírunk, mert ugye a fiatalságunk is, és emlékszünk arra, hogy ott állunk a nem tudom melyik jazzklubban, és akkor ezek az emberek lejönnek, és itt van egy kis jam session, és akkor együtt énekelünk velük, meg együtt játszunk velük. Vagy csak elmegyünk a koncertjükre, és ott csodáljuk őket, és nem hiszünk a fülünknek, hogy egy ilyen pici klubban egy ilyen csodát hallhat az ember. De közben pedig azt kell, hogy mondjam, hogy visszakanyarodva a mondat elejére, hogy szerencsések vagyunk, mert nekünk megmaradtak ezek a felvételek. És legalább néha-néha bele tudunk nézni, és bele tudunk hallgatni. Neked egyébként, Béci, hogyha ha egy felvételt kellene kiemelni, hogy mondjuk így, amit a legszívesebben visszanéznél apukáddal kapcsolatban, akkor van olyan? Vagy csak kavarognak a fejedben?
Hát nagyon sok volt. Sok, igen. Egy 68-ast. Talán, mert abban az időben nem hallottam, hogy congorázni. Mert ugye akkor születtem. És van egy videó, ami egyszerűen Pege Aladár portréfilmben játszódott le egy részlet belőle, egy fekete-fehér koncert, ahol azt szívesen megnézni, mondjuk. Az Imre biztos tudja, hogy melyik ez.
Neked van ilyen, Imre? Amire a legszívesebben emlékszel, vagy úgy?
Hát az Ablakossal, mikor játszottam, azt nagyon szerettem, ez legjobb barátom volt akkor. Nem tudom. Az idő, az nagyon jó volt. Hát mostanában a Bélával, a duótól, azt még ha el lehet mondani.
Bármit el lehet mondani.
Hogy a duó, hogy ő lett felvéve. Azt nagyon sokan nem tudják. És ez is jellemző a Bélára. Meg talán már rám is, mikor már ez a duó, hát nagyon összeértünk. Hogy a Csider Károly, ő egy hangszerész, nagyon jó barátunk az egész jazz közösségnek, szintén nagyon jó barátja, segített sok mindenben, jazzklubokban dobokat adott meg. akkor szaxofonos versenyen szaxofont kapott az első. Szóval támogatta kvázi ezt a műfajt. Na, a lényeg az, hogy ő mondta nekünk, hogy most már jó lenne egy lemezt csinálni a duóról. Rendben van, de úgy, hogy már ebédre azért menjünk el, már Béla ideges volt reggel. Nagyon szeretett enni.
Ezt megértem. Mindannyian szeretünk
persze,
enni.
Persze.
Amennyire én tudom, nem akartam.
Abszolút, abszolút csatlakozom abszolút, a igen, csapathoz.
Gondolom, ez látszik.
Bementünk a stúdióba, ha hiszitek, ha nem, körülbelül annyi idő alatt felvettünk 7 számot, amennyi idő a lemez.
Real time-ban dolgoztatok.
Real time-ban, de úgy, hogy számokat, tehát 7 szám, az mindegyik más, tehát nem csak improvizáció. Mindjárt úgy kezdtünk, hogy egy nagyon nagy tempó ketten. Na, azt ajánlom egyszer valakinek meghallgatni, mert ott, ha valakinek hiányzik a bőgő, akkor nem tudom. Nem is lenne ideje bőgő.
Nincs hova bebőgőzni.
Nincs tér a bőgőnek.
Szétszett, a borzol.
És neked, Kriszta?
Most csak hogy ilyen vicces jelenet is visszajött. Hát egyrészt a lemez felvételt azt nagyon szerettem. Csináltunk egy balladalemezt. Az egész az annyira gyönyörű, az Orbán Gyurika bőgőzött, és a Lakatos Pecek Andris dobolt. És hát az több nagyon jó volt. Tehát egy hétig bent voltunk a Rádió 6-os stúdiójában, és akkor egy olyan szponzor volt, aki borász volt, és hozta a legfrissebb borát, és hát, hogy mintha a gyermekét hozta igen, volna, így mutatta, hogy és megérkezett a bor, és annyira emlékszem, hogy Béla így ült az ongoránál, és egy ilyen műanyag pohár, jó, töltsél, és akkor egy ilyen műanyag pohárba így kitöltött.
És szívinfarktust kapott.
Már ez volt az első. Igen, és utána így megfogta, így felhajtott, tehát szomjas volt.
Igen.
Felhajtott, és az,
nincs ennek semmi baj.
Szóval,
ott ezt a díjnyertes többi.
Igen. Szóval nagyon nagy jelenet volt, de egyébként ezt csak azért mondom, mert annyira, azt is annyira szerettem a Bélában, hogy ő olyan volt, mindig amilyen, tehát ami a szívén, az a száján, amit gondolt, azt azonnal mondta, tehát hogy nem semmiféle ilyen képmutatás, vagy elkendőzés, vagy nem tudom, puncsolás, igen, semmi ilyesmi nem volt, hanem tényleg, és akárki, mindenkivel ugyanúgy beszélt. Tehát a királlyal, a pincér, igen, abszolút, nem, semmilyen megkülönböztetés nem volt. Annyira önmagát adta minden helyzetben.
Egyébként ez a lemez nekem is nagyon, nagyon közel áll hozzám, mert több szempontból is, mert egyrészt azért, mert nagyon hosszú idő telt el, mikor ez a lemez megszületése előtt, hogy ilyen stílusú lemezt csinált, ilyen standardeket, de azért bele volt nyúlva, átharmonizálva. Ez az egyik. A másik, hogy a Kriszta fantasztikusan énekel rajta.
Ez nem újdonság.
És az indulj el egy úton, azt mindig megkönnyezem. És a harmadik az, hogy a Tomsics Rudolf utolsó felvétel.
Így van. Hát nekünk is az utolsó felvétel következik majd. A tavaszi szélvizet áraszt, és ebben ő megénekelteti a közönséget. A hallgatóknak mondom, hogy az elhangzó zenei részletek teljes verzióját videóval együtt lehet majd megnézni a YouTube-on, és a linkek pedig megtalálhatóak lesznek a leírásban. Egyébként, ha most magamtól kérdeznék valamit, hogy én mi az, amit nagyon kiemelnék az ő muzikalitásában, akkor nekem például ez is eszembe jutna, a közönséggel való viszonya. Abszolút. Ugye ez most tudom, hogy nem feltétlenül a zenéhez kapcsolódik, de mégis. Tehát, hogy valahogy ő nem csak magának játszott, hanem mindig a közönségnek. És ez nem azt jelenti, bocsánat, hogy az fölmérte a közönség igényét, és akkor az szerint játszott, ezt most szeretném kiemelni, hanem hogy szerette
volna, hogyha a közönség ugyanarra a szellemi, nem tudom, most a spirituális síkra emelkedik, ahol ő éppen játszik, és mindent elkövetett ennek érdekében.
Igen, nem lebutította a zenét, hogy elérjen.
Hanem a közönséget vitte föl magához. És ez szerintem például, ha egy régebbi kérdésemre visszatérek, és akkor én meg is válaszolom, hogy ez is emelte őt többek között még a sok-sok zseniális zongorista fölé, ez a még egy pici plusz. Úgyhogy jöjjön a műsor vége felé egy olyan felvétel, ami megénekelteti a közönséget, és hát mielőtt elbúcsúznék, nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek, hogy elfogadtátok a meghívást, és hogy megnyithattuk veletek ezt a podcast sorozatot. És itt mondom el a hallgatóknak, hogy két hetente jelentkezünk egyébként, és 7-én lesz az első adás, amiben most itt beszélgettünk. 10-én az a bizonyos koncert, ahol ti mindannyian fölléptek, és 2 hét múlva pedig Borlai Gergővel fogok beszélgetni, és ott is nagy szeretettel várunk minden hallgatót. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és akkor jöjjön ez a bizonyos felvétel, ami 2007-es, és Mozarttól a misztikus álmokig, ez volt a címe, Tavaszi szél vizet áraszt. Szakcsi Lakatos Béla, természetesen ő dolgozta át, ráemlékeztünk ebben a műsorban. Köszönöm a figyelmet.
Ma már hallom.